Szép napot mindenkinek, folytatódik a Pont Jókor, vendégem továbbra is Szikora János, a Székesfehérvári Vörös Marti Színház igazgatója, Jászai Mari díjas rendező, és ami miatt elkezdtünk beszélgetni és találkoztunk, az egy februárban indult színpadi beszélgetős műsor. Én azért hívom így, mert hogy a színpad miatt ugye bennem kelti azt az érzést, és közönség előtt zajlik. Tehát ebben van egy ilyen műsor jelleg. Szikora János a különböző tematikák szerint, témák szerint különböző egyébként ismert és elismert emberekkel beszélget, egy moderátor Seres Gerda segítségével, és ezek a tematikák, ezek kapcsolódhatnak, mondjuk mindjárt mondom a márciusit, azaz opera világához, akkor Ókovács Szilveszter és Szinetár Miklós lesz a vendég, de aztán Kovács János karmester is ott lesz?
Igen, igen.
Na, tehát, hogy akkor több területre kitérnek, aztán van a filmvilága, aztán májusban lesz a Vígszínházi világ, aztán Mozart bűvölete júniusban, szóval ezekre is mind-mind majd kitérünk, de hogy lényeg a lényeg, hogy havonta egyszer Székesfehérváron van egy ilyen est. Hogyan lehet ezt még, lehet-e ezt még bármilyen más módon lekövetni, kérdezem itt a 21. században.
Amikor beszélgetésről beszélünk, és ezt nagyon örülök, hogy hozzátette, hogy színpadi beszélgetés, kicsit utalva arra, hogy azért ez nem csak egy olyan beszélgetés, ahogy mi most itt ülünk a stúdióba, és egy bizonyos témát körbejárunk, olyan is részben, de hát azért, ha az én beszélgető partnerem, mondjuk a Hobó, vagy a Rálik Szilvia, vagy a Kovácsházi István, hát azért nem fog a Hobó, meg a Kovácsházi Pista, meg a Rálik Szilvi csak ott üldögélni és beszélgetni. Hát nyilván, hogy föl fognak állni a beszélgetések pontján, és majd én dalra fakadnak, vagy énekelnek, ahogy ez megtörtént. Tehát ők egyben egy produkciót is bemutatnak, és nagyon sok archív felvétel segíti a nézőt abban, hogy tulajdonképpen miről is beszélgetünk. És ezek az archív felvételek együtt a beszélgetéssel, meg az élő produkciókkal nagyon jól kiegészítik egymást. Tehát például az első, ami a kalandozás a rockzene világában címet viselte, az 2 óra 18 perc volt egész pontosan, és kicsit úgy féltem is, hogy nem hibáztunk-e, hogy mondjuk meg kellene szakítani szünettel, és kiderült, hogy nem. Tehát nagyon sokan meglepve tekintettek az órájukra, hogy úristen, már 2 órája megy a műsor, mert tényleg annyira gazdag tud lenni, köszönhetően ugye a vendégek által megidézett történeteknek. De azért mégis van az, hogy valaki szerette volna megnézni, és nem tudja megnézni, vagy megnézni, de akkor nem ér rá, és ezek egyszeri alkalmak, és hogy ez ne legyen így, ezért egy együttműködést kötöttünk a E-Színház webes felülettel, és az ő jóvoltukból ezek a beszélgetések utóbb streamelhető formában megjelennek majd az E-Színház felületén is, és hál' Istennek ez is mind-mind az alapítvány bevételét fogja gazdagítani, illetve a jobb helyzetbe juttatja majd azokat a fiatal pályakezdőket, akik ezt a díjat majd elnyerik.
Na most, hogyha én is kicsit rákapcsolódnék arra, amit az előző rész végén mesélt még hozzá, azt, hogy jogász, amit így az életrajzát olvasgatva azért bennem is ott volt az a kérdés, hogy oké, akkor valaki a 70-es évek elején jogi pályára lép, az ezzel kapcsolatos, egyébként igen nehéz utat bejárja, mint a jogi egyetem elvégzése, de már ott is jól látszik, hogy, sőt, ha jól emlékszem, akkor volt előtte egy sikertelen felvételi, úgy a színművészetire, jött a jogi pálya, ott már azért látszódott, hogy azért valami kis színjátszókört azért szervezett, ott két római jog, meg egy alkotmányjog közé, és aztán utána pedig ugye jött a rendezés, és hogy azt mondta, hogy sose gondolta volna, vagy gondolták volna akkoriban, hogy itt változás lesz még hozzá hamar. És ehhez azért tudok kapcsolódni, mert az én édesapám 1950-ben született, jogász lett az édesanyám is, tehát hogy én egy ilyen család gyermekeként végignéztem, hogy ezek a fiatal felnőttek mit gondolnak arról, hogy mi fog történni, illetve a rendszerváltás idején én láttam az ő lelkesedésüket, én emlékszem az első szavazásukra, milyen boldogok voltak, még talán el is kísértük őket a nővéremmel, mi még akkor nyilván nem szavazhatunk, de hogy ezeknek mekkora jelentősége volt, ez a mi családunkban téma volt. És nagyon-nagyon nagy felfrissülést adott egyébként ott az életközép előtt egy kicsivel. És ezt is azt gondolom, hogy tudja, akkora dolog, hogy akkor egy ilyen életszakaszban történik egy ilyen változás, amire bele lehet lelkesedni. Hogy azt gondolom, hogy a következő 40 évre ad egy csomó inspirációt.
Ez valóban így van, tehát
még ha megnézem most az én korosztályomat, akik most annyi idősek vagyunk, mint önök voltak, kicsit több, mi az életünk legnehezebb, tehát már tudományosan megállapított, hogy az élet legnehezebb részében vagyunk, egy igen, csomó demoralizáló körülménnyel, gondolattal.
Lassan azért megfelelő történelmi távolságba kerülünk ahhoz, az időszakhoz, amit ma rendszerváltásnak hívunk, és meggyőződésem, hogy az egy igazi aranybánya. Tehát ott, hogy ott mi minden történt az emberekben, tényleg fantasztikus helyzetek jöttek létre, és hát gyakorlatilag ami ott született, ami ott elkezdődött, ami ott és úgy született meg, és úgy kezdődött el, hát azért vagyunk most itt. Ahogyan megszületett, ahogyan úgy és azokkal megszületett, ezért vagyunk itt. De, hát ezt majd nálam okosabbak, majd ezt meg tehetségesebbek majd jól fogják ábrázolni. Érik már nagyon szerintem egy baromi jó magyar film. Erről a korszakról nem született. Érik egy nagyon, nem több jó regény. Érdekes módon színdarab született. Nem mutattuk be. Uh-huh. Nem mutattuk be? Hát, igen, jó kérdés. Maga most megkérdezi, hogy hát akkor erről beszél, miért nem mutattuk be? Hát nem tudom. Nem, ez így nem igaz. Be kellett volna mutatni. Most arra gondolok, nem értem önmagamat.
És nem lehet ez már hozzá nyúlni?
De, biztos hozzá lehet nyúlni. Tehát ez az elkövetkezendő időknek a feladata abszolút, igen, igen. Tehát szerintem ez még bőven benne van a pakliban. Tehát itt azért vannak szerintem az íróasztalokban is húzódnak anyagok, amelyek erről szólnak.
Én innen azt érzékelem, hogy ez egy nagyon-nagyon, sok szempontból nagyon gazdag időszak volt, aminek a következményei egyébként ott vannak a következő 30-40 évben, amit most élünk.
Így van, és meggyőződésem, hogy erre előbb-utóbb, tehát valamiképpen a művészek is fókuszálni fognak erre az időszakra. Mondom, kellett egyfajta távolság ahhoz, hogy visszatekintsünk erre, és elfogultság nélkül tudjunk nyilván ítéleteket is megfogalmazni ebben a végtelenül kényes témában. De hát majd előbb-utóbb csak megjön a bátorság is hozzá.
És mit gondol, hogyha ez, tehát ez egy következő generációnak mit mondhat, vagy mennyi dologra adhat magyarázatot? Mert aztán, tehát volt egy rendszerváltás, ezt most azért kérdezem így, mert egy Z-generáció, akik már mondjuk akár az én generációm leszármazottai, nekik már hiába mondjuk azt, ők nem értik. Tehát lehet erről mesélni, de ugye nem érezték a bőrükön. Mi még egy picit emlékszünk, kicsik voltunk, de emlékszünk, és ha más nem, amit mondtam, a szüleinken keresztül emlékszünk, meg a szüleinknek a lelkesedésén keresztül emlékszünk. ez aztán utána, az utána következő kornak meg aztán annyi megoldandó dolga volt, hogy egy utána jövő generáció már nem tudja, már nem azt tudja, nem az a fontos neki. Pedig az életében, tehát az utánunk jövő generáció életében is ennek a lenyomata van meg. Ne haragudjon, hogy kicsit eltértem itt
nem,
az eredeti
témától. Egyáltalán, mert sokkal jobb így élesbe váratlan témákat bolygatni, mint sablonválaszokat adjak sablonkérdésekre. Tehát nem, ez egy nagyon izgalmas téma. Most hirtelen az jut eszembe, hogy van egy zseniális sorozat, még látható szerintem a Netflixen, 1967. Mit jelentett a 60-as évek Amerikába? És hirtelen az ember nagyon sok mindent megért. Például a rockzenéről, a popzenéről, hogy az amerikai fiatalok marhára nem akartak elmenni Vietnámba. És amikor behívták őket, akkor sik lett elégetni a behívókat. Ami után aztán ugye kemény börtön is járt, ha csak nem mentek el. De hagyd mondjak egy személyes példát. A jelenlegi feleségem előző férje amerikai volt. Amerikai állampolgár, zenész volt, Barcelonában ismerkedtek meg. Barcelonába azért ment ez az amerikai fiatalember, csellista egyébként, mert nem akart elmenni Vietnámba harcolni. És hát emiatt börtönbüntetés várt rá Amerikában nagyon sokáig, tehát ő nem is ment vissza Amerikába. Aztán eltelt hosszú idő, már megszüntették ezt a törvényt, vissza lehetett menni. És amikor visszament, itt már meglett emberként, akkor visszament a családjához. És a családjában találkozott a bátyjával, aki őt szemen köpte. Mert ő meg elment Vietnámba. Én ott harcoltam Vietnámba, ott döglöttem, meg ott döglöttek meg mellettem. Te meg elmentél Barcelonába, húztad a vonót, meg szívtad a jointot, hát igen, úgy könnyű. Na, akkor tegyen igazságot. Most azt gondolom, hogy ha most arra a kérdésére nem tudok egy az egybe válaszolni, hogy mit jelentett a mai generációnak. De hogy a jelen konfliktusait mélyebben megérezheti, az abban egészen biztos vagyok.
Igen, igen. Na hát azért is kanyarodtam erre, mert hogy ez is egy árnyalata annak, hogy a leülni, beszélgetni a jelenben a múltról, és arról, hogy onnan nézve azok a szereplők mit láttak, biztos felmerül ez is, nem? Hogy igen. Ki hogy látja innen az egykori önmagát, és hogyha az egykori önmagának mondhatna valamit, akkor mi lenne az? Szóval, hát hogy ez egy mindenkinek bele, számvetés.
Ugye nagyon sokan ismerik a vadászatot, tényleg egy kult zene lett, és mai napig is olyan, mintha ma írták volna. Most ebben a beszélgetésben, hogy ez hogy alakul ki, hogy stb., egyszer csak, őszintén szóval ezt én sem tudtam akkor, mert erről nem beszéltünk a Lacival, amikor csináltuk 84-ben a Vadászat című rock koncertet ilyen színházias formában, hogy hát az ő édesapja a legfelsőbb kommunista politikai vezetésnek volt a tagja, és rendszeresen jártak vadászni. És elvitte a gyereket is vadászatra, akinek ez marhára nem tetszett, ez az egész vircsaft, az eltársaknak ez a vadászata. És akkor ő hosszan mesélt arról, hogy mit jelentett káder gyereknek lenni, és ez hogyan fajult odáig, hogy végül is hát elhagyta a családját, mert nem bírt a káder gyerekek kasztjába bekerülni. És nem akart.
Milyen hatással volt ez akkor, és aztán később. Igen. Na, hát akkor jól gondolom, ugye, hogy ez a vándorállat a Libikókán
Hozhat meglepetéseket,
elvihet olyan irányokba, pusztán egy filmből, vagy egy zenész életéből, illetve a vele való beszélgetésből, amire az ember nem számít, és akár önreflexióra is késztethet.
Igen.
Hát nagyon köszönöm, hogy itt volt, és nagyon örülök, hogy találkoztunk, és sok sikert kívánok. Ugye március, április, május és június, ez a biztos.
Igen.
És hát azért azt is még egyszer hangsúlyozzuk a közönség felé, hogy ennek, ezeknek az esteknek a bevétele, tehát azon túl, hogy lelkileg sokféle irányba elvihet, miközben szórakoztathat is, de a bevétele az a fiatal színészeknek a lelki épülését segíti azzal, hogy őket külföldre juttassa bizonyos eseményekre, tapasztalatokhoz. Ez a terv és a cél vele. Ez szerintem nagyon fennkölt.
Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm. Szikora János volt a vendégem, a Székesfehérvári Vörösmarty Színház igazgatója, Jászai Mari díjas rendező. Szép napot kívánok mindenkinek, maradjatok itt a Rádió Cafén, holnap is lesz pont jókor, vigyázzatok magatokra. Sziasztok!